út szélén. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Bizonyos egyházi ünnepek időpontját kiszámolni bonyolult teológiai számításokkal lehet. Minden esetre ritkán esik meg, hogy a világvallások nagy napjai, vagy éppen például bőti időszakai nagyjából azonos időpontra essenek. Idén viszont egybeesett a nyugati keresztény nagybőjt az iszlám ramadánnal. Keveset gondolunk arra, hogy milyen ilyenkora nálunk élő muszlimok élete. Történt azonban, hogy van egy kamaszokból álló csapat a Menedék Egyesületnél. Zömmel ázsiai, közel-keleti, másrészt ukrajnai menekültek, akiknek tavaly nagy álmuk vált valóra azzal, hogy az Egyesület számukra külön tábort szervezett. És a gyerekek ki is találták, hogy az ehhez szükséges pénzt egy különleges vacsora megszervezésével teremtsék elő. És minthogy idén két bőti időszak is egybeesett, adta magát az ötlet, hogy az ünnepélyes étkezés legyen tematikus, hogy minél többet tudhassanak meg egymás szokásairól. Az adományozói vacsorán az ételeket amúgy a kamaszklub résztvevői és szervezői készítették. Különböző népek konyhái, például afgán, iraki, szír és ukrán ételek egyaránt szerepeltek a bőti menüben. Lakatos Zsombor, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület szociális munkása, a Fóti Gyermekközpontban kísérő nélkül érkezett kiskoraknak tart integrációs foglalkozásokat, és a fiataloknak szóló programokat is szervezi, például ezt.
A Menedéknél ez hagyomány, hogy vannak olyan esetek, amikor közösen esznek a fiatalok, meg közösen csinálnak mindent. Most volt egy ilyen, ezt meséljük el, attól szedtik.
Ez valóban hagyomány a Menedéknél. Ugye mi alapvetően menekült, illetve külföldre érkezett embereknek a magyarországi integrációjával dolgozunk, mint Menedék Egyesület, és hát ezek nagyon sokszor ilyen kollektivista, közösségi kultúrából érkező emberek, ahol az étkezés az nagyon központi helyet foglal el, és ezt láttuk többször is. Az ilyen közös főzős programjaink, azok nagyon népszerűek szoktak lenni. Többször is volt már olyan, hogy akár vagy valamilyen főzőversenyben részt vettünk, akár a nőkkel, a felnőtt nőkkel együtt, akár a ramadánkor volt olyan, hogy akár ilyen 100 fős iftárvacsorát rendeztünk. Ugye ramadánkor úgy van, hogy a böjtölés ez mindig napkeltétől napnyugtáig tart, és utána meg kell törni a böjtöt, és nagy közös eszemiszom van. És ez most már a kamaszklubba is mondhatni hagyomány, szoktunk kint piknikezni, azok is nagyon sikeresek szoktak lenni, illetve a múlt évben volt egy ilyen kezdeményezésünk, hogy akkor is ramadán alatt a fiatalokkal együtt főztünk, és együtt ettünk, az itt történt az irodában, és mivel úgy tűnt, hát ez kettős volt, egyrészt azt láttuk, hogy ez nagyon sikeres, bevonz egy csomó fiatal, szeretnek együtt főzni, szeretnek együtt tenni. A másik pedig, hogy hát akkor is előállt ez a helyzet, ami időnként előáll, hogy hát kamasz programokra elég szűk a büdzsé. És akkor azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ezen hogy lehet fejleszteni, ezt a fiatalokkal együtt gondolkodtunk rajta, és akkor felmerültek ötletek, hogy csináljunk garázsvásárt, meg más egyéb dolgokat.
Ami szokás ilyenkor.
Igen. És akkor ő bennük az volt, hogy ők szeretnének valamit adni, azért cserébe, hogy adományt kapunk. És akkor így följött, hogy ha már ennyire szeretnek főzni, akkor miért ne főzünk, és miért ne osszuk meg az ételt azokkal, akik adományoznak, és hát ennek a legjobb formája talán az, hogy és ráadásul együtt is fogyasztjuk el ezt, tehát hogy együtt eszünk. És így már a múlt évben összejött ez a kezdeményezés, a Közgazdasági Politechnikum támogatta ezt helyszínnel, és az ő menzájukon vagy éttermükben volt ez megtartva az alaksorban. És hát a múlt évi alkalmat azt gondolom, hogy egy picit későn kezdtük el hirdetni, ezért kevesekhez jutott el, de ugyanennek a mintájára úgy döntöttünk, hogy hát megpróbáljuk ezt idén is. Mert amúgy jó hangulatú volt, jól sikerült, csak nem volt ott 40 embernél több.
Igen, ez egy külön szappon megszervezni egy ilyen pikniket.
Így van.
Kik azok a fiatalok egyébként úgy jellemzően, akik ide jönnek? Mármint, hogy tipikusan hol laknak, mit keresnek itt a kamaszklubban, és így tovább.
Jellemzően azt kell, hogy mondjam, hogy ők túlnyomó többségükben Budapesten laknak, esetleg Budapest környékén, mert őket érjük el elsősorban. Ők a Menedék célcsoportjába tartozó fiatalok, tehát olyan fiatalok, akik harmadik országból érkeztek, tehát általában az Európai Unión kívülről, és nagy többségében menekült hátterűek. Korábban nagyon sokan voltak a Közel-Keletről, illetve Közép-Ázsiából, tehát Afganisztánból, Iránból, Irakból, Pakisztánból, sok országból, az utóbbi évben, vagy az utóbbi években pedig ugye elég sokan vannak Ukrajnából is. És hát az egységesen jellemző, hogy ők mind itt próbálnak integrálódni, ide járnak iskolába. Mi a kamaszklubbal azt próbáljuk segíteni náluk, hogy ez az integráció ez minél jobb minél teljesebb legyen. Mondjuk egyrészt régebben itt lévőkkel alapvetően magyarul kommunikálunk, tehát hogy ez is egy picit így segíthet abba, hogy a
hát
magyar nyelvet.
Hát meg ők is egymásra, hiszen nem ugyanaz az anyanyelvük, tehát nekik is gondolom, hogy a legkésőbb közös többszörös az a magyar.
Igen, de azért sok esetben az angol is. Tehát, hogy ez a kettő van meg, és alapvetően két nyelvű is a társaság, kicsit, illetve most, hogy nagyon sokan érkeztek ukránok, azért ők egymás közt van, hogy ukránul beszélnek, és akkor ezt át kell hidalni. Viszont amit nagyon fontosnak tartunk a Kamaszklubban, hogy megismerjék, tehát sokszor ugye Budapestnek csak bizonyos részeit ismerik, eleve kérdés, hogy az iskolán kívül milyen más helyekre jutnak el, és szeretnénk őket megismertetni Budapest több részével is, illetve az ország több részével is, mert táborokat is szoktunk szervezni, illetve a Budapesten kívüli programokat is szoktunk szervezni, így bemutatva azt, hogy mások egyébként fiatalok hová szoktak járni, hová szoktak eljutni, milyen közösségi eseményekre. Igen.
Meg hogy legyenek saját élményeik.
Ez így van. Igen, igen, igen.
Azok a gyerekek, akik mondjuk régebben érkeztek a közel-keletről zömmel, bár feltételezem, hogy talán Afrikából is lehetnek itt.
Így van.
Nyilván, hogy a menekült hullámok azok nem válogatnak így a határok között. Mióta vannak így a radar alatt, hogy mióta vannak itt? Gondolom, hogy nagy vízválasztó volt a 15-ös menekült válság, de előtte is jöttek azért menekültek.
Ez így van. Hát én inkább vízválasztónak ezt a 18, illetve 20 utáni időszakot mondanám, mert előtte azért különböző országokban valóban, akár Afrikából is érkeztek, menekültek. Azóta ugye a migrációs politika megváltozásával azért ezekből az országokból sokkal nehezebb ide Magyarországra akár menekültként érkezni. Tehát azért a csapatnak az a része, aki ebből a régióból érkezett, vagy ilyen háttérrel érkezett, ők azért jellemzően már 3-5 éve itt vannak, ezért is van az, hogy az ő magyar tudásuk sokkal, sokkal szilárdabb, sokkal magabiztosabb. Az utóbbi időben pedig jellemzően azért az Ukrajnából érkezettek vannak, akik 1-2 éve érkeztek. Tehát ők azok, akik...
És vannak olyan fiatalok, gyerekek, közülük lehet, hogy néhányan már meg is nőttek, akik tulajdonképpen valahogy ide potyogtak. Tehát ugye azért is, az szerint is szét lehet választani, hogy aki szülőkkel érkezett, és aki akinek valamilyen családi háttérrel kell elősegíteni az integrációját, de nyilván vannak olyanok is, akik magányosak, velük mi van?
Hát igen, őket is próbáljuk segíteni, mi elég aktívan dolgozunk a Fóti gyermekvárosban, ahová ezeket a gyerekeket alapvetően viszik. Igen, itt is ugyanaz a megoszlás látható, mint egyébként, amit elmondtunk. Most épp a vacsorán részt vett egy olyan kísérő nélkül érkezett kiskorú, aki 10 évesen érkezett ide 2016-ban, és most már nagykorú, és most már állampolgár, és most már a saját autójával segítette azt, hogy vigyük át az egyik helyről a másikra a dolgokat, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés volt. És amikor vége lett a vacsorának, és hát ránk maradt elég sok étel, mert úgy készültünk, hogy mindenkinek jusson, akkor ő mondta, hogy de hát Ramadán van, hát az ember ilyenkor amilyen van, azt próbálja eladományozni, úgyhogy ő a saját autójába bepakolt egy nagy adag ételt, és aztán az üdvhadseregnek az egyik női szállójára elvitte, és vasárnap oda vitte, hogy a rászorulók kapjanak belőle. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi ezekből a... Tehát, hogy nagyon jó látni ezeket a fiatalokat, akik itt nőnek föl, hogy mivé nőnek föl. Azért azt kell mondjam, hogy akik család nélkül, szülő nélkül érkeznek, ott azért sok esetben vagy kevésbé ragadnak meg itt, azért is, mert a szociális közeg is kevésbé tudja őket itt megtartani, vagy ha megragadnak, akkor ők azért jellemzően már 18 éves kor fölött a munkavilágában vannak, mert nekik kell saját magukat eltartaniuk. Tehát, hogy ott az általában nagyon erősen leköti őket, hogy akkor elkezdenek dolgozni, és akkor az ilyen jellegű közösségi tevékenységből sokszor már kipörögnek, mert egyszerűen nincs idejük.
És ezek a fiatalok, ezek jellemzően Magyarországon maradnak, vagy kipörögnek, vagy az az elsődleges cél, hogy a legtöbb menekültnek nem Magyarország a célországa?
Igen, hát azért azt mondanám, hogy a legtöbben kipörögnek, és van egy ilyen, hát mondjuk egy 10-15%-os rész, akik itt maradnak. Tehát a nagy többségük tovább mennek.
A caklipa, aki mennyi emberről beszélünk, aki a menedékkel kapcsolatban van? Így körülbelül mondjuk fiatalról?
Erre most nem fogok
tudni. Nagyon változó, gondolom.
Igen, az elmúlt évben összesen 1600 emberrel foglalkoztunk, de azt nem tudom, hogy ennek az 1600 embernek mekkora aránya volt fiatal, de ennek utána tudok nézni, ha szükség.
Nem, csak ugye nagyságrendre voltam kíváncsi, nyilván nem a menedék az egyetlen, de azért az egyik legismertebb ilyen szervezet, aki foglalkozik ezekkel az emberekkel. Miért volt vízválasztó a 18-19? Hát, én azt hittem, hogy 15.
Ne, a 15 az abból a szempontból lehetett esetleg vízválasztó, hogy 15-ben ugye nagyobb számban érkeztek ide külföldiek, de a 18-20 az meg azért volt erősen vízválasztó, mert akkor meg annyira megszigorodott a migrációs politika, hogy már igazániból ellehetetlenült az, hogy az emberek menedékkérelmet adjanak be, tehát az emberek már nem próbálkoztak itt Magyarországon. És ez együtt egyébként a kísérő nélkül érkezett kiskorúaknál Fóton is láttuk, de akár így átfogóan is láttuk azt, hogy hát kevesebb ember érkezik, kevesebb az a kiskorú, aki be tud csatlakozni a programokba. Aztán ehhez lett egy változás, aztán a mostani ukrán helyzet, ukrán háborúnak a szövődményeként az, hogy megint nagyon nagy számban jelentek meg fiatalok.
Minden esetre az, hogy nehezült a helyzet, az nem csak a menedék kérésnek a lehetőségeit nehezítette meg nagyon jelentősen, hanem a civil szervezeteknek a hozzáférését is, nem? Vagy mennyire érintette ez a menedéket, hogy mennyire könnyed vagy nem könnyed például intézményekkel együtt dolgozni. Én tudom, hogy egy csomó intézménnyel dolgoznak együtt, akár egy anyakönyvi hivatalra is, de azért meséljen egy kicsit erről.
Igen, ez egy összetett kérdés. Nekünk azért az volt a tapasztalatunk, hogy annak ellenére, hogy az állami retorika szintjén is eléggé az van előtérben, hogy nem tudom, nem leszünk bevándorló ország, de hogy ettől függetlenül az állami intézményekkel való együtt munka, azért működik. Tehát működni tud úgy, ahogy különböző menekültbefogadó állomásokon, vagy más néven menekültáborokban is jelen tudtunk lenni, ameddig ezek működtek. Ugyanúgy a Fóti gyermekvárossal is van egy folyamatos kapcsolatunk. Tehát, hogy ezek működnek valamilyen szinten, nem mondom, hogy ez mindig könnyű, de azt gondolom, hogy azért a végrehajtó szerveknél is azok a szakemberek, akik ott dolgoznak, ott szerintem kialakult egy jó szakmai kapcsolat van, hogy járnak képzéseinkre, mi is abszolút nyitottak vagyunk, hogyha akár a párbeszédről van szó, akkor ez így tud működni, de ez kifejezetten tényleg az a szint, ami ez a végrehajtási szint.
Az ukrajnai menekültek, ők ugye 2 éve vannak itt, vagy kevesebb, mint 2 éve, attól függ, hogy ki mikor jött. Ők hogy haladnak ezzel az integrációval? Mennyiben másabb egy olyan menekült, aki esetleg arra számíthat, hogy visszamegy, mert gondolom, hogy egy afgán vagy egy szír menekült, semmiképpen egy afgán nem arra számít, hogy elmegy. Tehát következésképpen több a kapcsolat az anyországgal is itt tovább.
Hát ez egy nagyon nagy különbség, ezt a felnőtteknél is ugyanúgy látjuk, de a fiataloknál talán még erősebb, hogy amikor valaki mondjuk a Közel-Keletről ideérkezik, akkor főleg, hogyha úgy dönt, hogy Magyarország, akkor az egy egyértelmű dolog, hogy ő ide akar majd integrálódni, itt akar majd dolgozni, ezt a nyelvet kell tanulnia. Ugye az ukrán fiataloknál ott azért az látszik, hogy folyamatosan az van a fejükbe, valahol teljesen érthető módon, hogy az háború véget fog érni, és én hazamegyek. És ebben óriási különbségek vannak a családok között, az, hogy ki hogy áll hozzá, hogy sokan vannak, akik már amikor ideérkeztek, akkor beadták mondjuk egy magyar iskolába a gyereküket. És én nem mondom, hogy ez zökkenőmentes folyamat, nem mondom, hogy nincsenek benne kihívások, de ezek a gyerekek általában azért mostanra 2 év után már egészen jól beintegrálódtak a rendszerbe. Sokszor a gyerekek azok már beszélnek magyarul, értik, hogy zajlik, látnak abba a perspektívát, hogy hová lehet tovább tanulni, tehát így értik az egész folyamatot. És sokszor pedig találkozunk sajnos olyanokkal, akik még mindig 2 év után is úgy vannak vele, hogy hát vagy itt vagyunk, vagy épp Ukrajnában vagyunk, vagy ha itt is vagyunk, akkor alapvetően online tanulnak az ukrán online rendszerben, vagy vannak olyan kvázi iskolák, amik egyébként nem felelnek meg a magyar közoktatási követelményeknek, de amik ukránul, ahol ukránul tudják követni ezek a fiatalok a tananyagot. Ebből ugye az a probléma, hogy egy idő után azért kezdik azt látni, hogy ez az online iskola, ez nem túl előnyös.
Tehát egyrészt nem túl élményűs. Ezt nagyon jól láttuk a Covid alatt, hogy ez nem túl élményűs.
Hogyha belegondolunk, hogy a Covid alatt náluk is ugye közel 2 évig a gyerekek otthonról tanultak, és most még 2 évet otthon tanulnak, hát én azt gondolom, hogy nagyon kevés szociális inger az, ami éri a gyerekeket, és ez kifejezetten negatív hatású. Erre, hogyha minél később ébred el a szülő, az annál nehezebb. Tehát, hogy minél magasabb életkorban ugye nehezebb az integráció, nehezebb a nyelvtanulás, és hogyha valaki mondjuk befejezte most ott az általános iskolát, akkor a középiskolában való integráció az nem lesz könnyebb. Hogyha itt elkezdte mondjuk 7-be és 2 éve benne van a magyar rendszerbe, sokkal könnyebben bekerül egy középiskolába. Így is úgy is lehet, hogy be kell kerülnie, de hogyha most null pontról indul, az azért sokkal nehezebb, mint az, hogyha előtte itt már volt. Akár csak azért is, hogyha a passzív nyelvtudása már fejlődött.
Mennyire könnyen kommunikálnak ők a közel-keletiek, a nyelvről már beszéltünk, de hogy a tekintetben is, hogy azért inkább a magyar gyerekek felé integrálódnának, és akár mind a két csoporttól is kérdezhetem, vagy pedig a közös menekült sors, vagy egyáltalán a kölyökklub itt, vagy bármi egyéb az okoz valami, hát ilyen egységesen elmondható dolgot róluk.
Hát, ezen a téren azért vannak kihívások, én úgy látom, hogy mutatkoznak kihívások, nálunk is a kamaszklubban. Valahogy a korábbi gyerekeknél, akik még az ukrán helyzet előtt érkeztek, ott, ha nem is ez a menekült sors, de valahogy ez, hogy én külföldről jöttem, alapvetően egy más kultúrába jöttem, sok esetben egy muszlim országba jöttem, valahogy az összekovácsolódás azért úgy működött elég jól. Most az ukrán gyerekek, ahogy érkeznek, ők elég nagy számban vannak itt, vannak saját közösségeik, bizonyos esetekben eljárnak közösen ide-oda, és ugye a nyelvtudásuk is még azért, főleg a magyar nyelvtudás, ez elég kezdetleges, sok esetben az angol nyelvtudás is. És ezért sokszor inkább egymás társaságát keresik, vannak azért, hát látunk előítéleteket, akár az egyik oldalról, akár a másik oldalról, ezeket próbáljuk az elmúlt évben oldani, azt gondoljuk, hogy bizonyos sikerrel, tehát, hogy most már azért ez jobban megy, de ez egy érdekes dolog volt, mert először úgy álltunk hozzá, hogy van egy kamaszklubunk, oda akarunk mindenkit integrálni. Ha ukrán, ha nem ukrán, teljesen mindegy. És most, hogy elkezdtünk, az elmúlt egy évben elég intenzíven jelen vagyunk iskolákban, ott is vannak kis csoportos, ukrán csoportos foglalkozások, kifejezetten ukrán gyerekeknek, és ott is felmerült az igény, hogy jó lenne iskolán kívül találkozni. És óriási vonzereje van ennek, valószínűleg azért is, mert megvan ágyazva már az iskolákban az, hogy van egy kapcsolat az adott felnőttel, és akkor így eljárnak a gyerekek. És most ezt a csoportot is így próbáljuk beleintegrálni ebbe a kamaszklubba. Azért tényleg vannak nehézségek, vannak kihívások, de azt gondoljuk, hogy ezek a közös élmények előre vihetnek abban, hogy így lássák ezt, hogy ő is egy fiatal, én is egy fiatal vagyok, ő sem feltétlen jó körülmények között jön, én sem, és a közös integráció az az, hogy itt megtaláljuk a számítást, ahol vagyunk.
Az iskolák maguk mennyire tanulták meg a menekülteket? Ugye Magyarországon régebben nem volt tipikus, hogy valahova, ha nem is menekült, de külföldi gyerek járjon. A Nyugat-Európában ellentétben nyilván az iskoláknak is ez egy nagy kihívás volt, meg egy nagy tanulás.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, mert az egésznek a háttere, hogy már 2007 és 2014 között voltak olyan programok, amik azt segítették volna, hogy az ideérkező külföldieknek az integrációját segítsék az iskolák. Ezek nagyon pici programok voltak, de azért beindultak ilyen kezdeményezések, illetve szerintem nem nagyon tudott, de 2016-ig működött egy úgynevezett migráns normatíva, hogyha külföldi gyerek került az osztályba, akkor azt az iskola igénybe vette ezt a plusz költséget. Most ez 2016 után folyamatosan épült lefelé.
Tehát ezek volt, a amikor a legjobb szükség volt rá.
Így van. És amilyen helyeken látunk mondjuk magyar, mint idegen nyelvtanárokat is, azok is egyre szűkebb térben tudtak mozogni, egyre kevésbé kaptak az iskolák erre kvótát, és hagyták el a pályát a pedagógusok. És aztán jött 2022, amikor nagyon nagy számban jelentek meg menekült külföldi gyerekek, és valamilyen szinten ezt azért az államnak is fel kellett ismerni. Most például ez a nagyon furcsa kettős helyzet működik, hogyha van egy ukrán menekült gyerek az osztályba, akkor utána lehet kapni egy plusz normatívát, hogyha az iskola teljesíti azt a feltételt, hogy heti 5 órában őt külön oktatja magyarból, míg ha van mondjuk egy pakisztáni menekült gyerek az osztályba, akkor neki nem jár ez a normatíva. Az biztos, hogy egy pozitívum, hogy az iskolák, vagy én azt mondom, hogy pozitívum az iskolák részéről, hogy most azért már felismerik nagyon sokan az iskolák közül, hogy valóban itt vannak nagyon sokan külföldiek, és hogy ezzel valamit kezdeni kell. Azt is érdemes látni, hogy ha eltekintünk akármilyen menekült válságtól is, a harmadik országból ideérkezőknek a száma az azért folyamatosan emelkedik. Ez főleg, hogy a demográfiai adatokból is látszik, a Budapestnek a belső kerületeiben is nagyon jelen van, akár 6. kerületben, 8. kerületben nagyon sokan vannak.
Beérthetjük a kínaiakat, meg bárki mást,
akik nem menekültként jönnek. Így van, így van. És ezért aztán az iskolák ezzel a kihívással találkoznak. Így is, úgy is találkoznak. Ami egy kicsit sajnálatos az, hogy én azt nem látom, hogy az oktatás irányítás egyben mondjuk képzéseket nyújtana erre vonatkozóan, ugyanakkor meg az látszik, hogy az iskolák valahogy magukban próbálják ezt megoldani. Tehát, hogy különböző jó gyakorlatok, ilyesmik, azok fejlődnek. Én annak nagyon örülök, hogyha itt van bizonyos gyakorlat megosztás, erre például az egyik nagyon jó példa szerintem, hogy a 8. kerületi óvodák, ahol egy összevont óvoda van és tagintézmények működnek, ott ilyen jellegű továbbképzések nagyon erősen megvannak. Tehát, hogy megosszák egymással azokat a tapasztalatokat, hogy mi vált be, mi működik, ugye egy óvoda az egy kicsit más szintér, de ezt azt gondolom, hogy az iskolák közt is ez egy nagyon jó gyakorlat lenne, ha már nincs egy egységes továbbképzési rendszer ebből a szempontból.
És nem változott meg a jogszabályi körülmény az ukrajnai menekültek ellenére sem, vagy csak annyiban, hogy csak nekik járhatna. Az egyébként milyen alapon van, hogy csak nekik jár külön oktatás, vagy külön segítség ahhoz, hogy magyarul megtanuljanak?
Azt hiszem, hogy ez egy kormányrendelet, de lehet, hogy tévedek.
Igen, én is azt hiszem egyébként, hogy attól függ, hogy a háborús menekültnek számít, vagy sem, és mondjuk egy szíriait nem tartottak háborús menekültnek, de egy ukrajnait igen. Hogy valahogy így.
Ahhoz kötődik, az egészen biztos, hogy ahhoz kötődik, hogy ő menedékes státusszal bír. Tehát, hogyha az iskolában ahány menedékes státuszú jár, akkor utána jár a normatíva. Hogyha nem menedékes státusz van, akkor nem jár menedékes státusz, csak ukránok kaphatnak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mondjuk egy menekültnél ugyanúgy fennállhat ez a helyzet, de normatíva nincs.
Nyilván, hogy ezek a gyerekek többségükben, vagy valószínűleg mindenki traumatizált, az mennyire derül ki itt a kamaszklubban, mennyire lehet nekik segítséget adni, honnan remélhetnek segítséget?
Ez egy időről időre fölmerülő probléma, ez azért nem csak a kamaszklubban derül ki, a kamaszklubban is előjönnek ezek a kérdések, de azt gondolom, hogy az már egy lépés, hogyha valaki tud egy közösség felé, egy közösségi integráció felé tenni egy lépést. Nagyon sok esetben mi nagyon aktívan jelen vagyunk iskolákban, hetente többször foglalkozásokat tartunk, kis csoportos, egész osztályra kiterjedő, vagy akár egyéni foglalkozásokat. Ott azt gondolom, hogy ott még jobban előkerülnek ezek, mert ott kisebb körben vannak, ott sok esetben akár az anyanyelv segítségével ezek felszínre kerülnek. Pont az elmúlt egy évben van egy kollégánk, egy pszichológus kollégánk, aki nagyon sok ilyesmivel találkozott. És hát itt eltérő, hogy erre tudunk-e mi megoldást nyújtani, akár egy ilyen mentálhigiénés beszélgetés keretében, vagy ez valamilyen terápiát igényel, és akkor nem nagyon áll más rendelkezésre, mint a magyar ellátórendszer, illetve a Cordelia alapítványt tudjuk ebbe valamilyen szinten bevonni, ahol dolgoznak pszichológusok, pszichiáterek, akkor, hogyha komolyabb segítségre van szükség.
Mi az, hogy foglalkozás, és mi az, hogy tábor? Tehát hogy képzeljük el, mi történik a gyerekekkel?
Kezdem a foglalkozásnál, ott itt a menedéken belül, hogyha külön programokról beszélünk, nem egy iskolai keretek közt zajló programról, akkor nálunk a kisebb korosztálynak ez a 6-tól 12 évesekig hetente egyszer van egy közösségi community centerben, amit a főváros támogatásával létezik egy ilyen hely, egy két órás ilyen kézműves zenés játszós program, illetve nekik van havonta egyszer a Kesszügyárban a 8. kerületben egy nagy közösségi program, most legutóbb azt hiszem még farsangoltak, de volna úgy, hogy közösen karácsonyoznak. Ezek is ilyen kézműves programokkal egybekötött mindenféle néptáncoktatás meg hasonlók vannak. És van egy idősebb korosztály, ez a 12-től 18-ig, nem veszik olyan nagyon szigorúan a felső korhatárt, ez pedig az a kamaszklub, amiről az a legelején szó volt. Itt pedig próbálunk nagyon változatos programokat alapvetően inkább kültéren meghirdetni, nagyon népszerűek szoktak lenni a kirándulások. Most épp ebben a hónapban, ezen a héten egy trampolin park ingyenes felajánlása véget tudunk elvinni 35 gyereket ugrálni közösen, de innétől kezdve tényleg a közös főzéseken át, akár a múzeumlátogatás, bármi ilyesmi az. Elsősorban azért a kinti sporttevékenység, kinti kirándulás, ezek szoktak a legvonzóbbak lenni. Ezek azok a programok, amik vannak, ez egyébként a kamaszoknak havonta kétszer van ilyen program, és akkor ezen túlmenően pedig vannak a táborok. Ebből is elég sok fajta van, ami ilyen tradicionálisan most már közel, azt hiszem 25 éve megy, hogy a menedék állótábort csinál minden nyáron. Ezt az elmúlt évben összesen 60 gyerekkel tudtuk megtenni, egy 5 napos állótábor általában nyár végén, és napközis táborokat is csinálunk. Az annak kifejezetten van egy célja, hogy ezt a így az ukrán helyzethez kapcsolódóan is az iskolai integrációt a frissen érkezett gyerekeknél segítsük azt, hogy így Budapest különböző részeivel ismerkedjenek. Ez az állótábor, ez alapvetően Budapesten belül van. És most a második éve van az, hogy vándortáborba is tudjuk vinni a gyerekeket, és ennek nagyon örülünk.
De
ez a múlt évben a Vértesben voltunk, és ha minden jól megy, akkor most a Mecsekben leszünk, és csak hogy milyen az együttműködés, hogy az elmúlt években ez az a kormányzati támogatás, amit kapunk, és nagyon örülünk neki, ezt az Aktív Magyarországért Államtitkárság biztosítja.
Mondjunk valami jót is.
Így van. És mi ennek nagyon örülünk, igazániból ez a gyerekeknek most teljesen juttatásmentesen sikerül, és nagyon nagy élmény volt a múlt évben, amikor voltunk, akkor akik voltak a vándortáborban, azok azt mondták, hogy az összes tábor lehetőség közül ez volt az, ami a legjobban tetszett nekik, és hát az idén most újra tudunk menni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy-nagy tanulás a gyerekeknek, mert főleg azok, akik kevésbé az európai kultúrában nőttek fel, és ezt most értsük tágan, tehát ugyanígy az ukrán kultúrát is, náluk azért maga ez a kirándulás, mint műfaj, ez nagyon új. Tehát az, hogy mi kimegyünk a természetbe, hátizsákot veszünk, és megyünk egyik helyről a másikra, igen, és nem... Igen, ez egy újdonság, és általában nagyon élvezik. Tehát ez egy új műfaj, amit nagyon tudnak. Sokszor az ukrán gyerekeknél meg olyan magabiztosságot, egyfajta jártasságot tapasztalunk, ami viszont kifejezetten segíti a többieket is, úgyhogy ez is egy tök jó dolog.
Mert ott is létezett ez a kultúra.
Igen, így van. Viszont az, hogy ki tudunk szakadni a hétköznapokból, az azért itt valósul meg a legjobban. Tehát egy ilyen tábor az, ami egy tényleg, hát ahogy emberekkel sem nagyon találkozunk napokig, és akkor ez egy ilyen elcsendesedés, mindenféle problémákból való kiszakadás, úgyhogy ez nagyon jó.
Hát nyilván, mert azok a gyerekek is, akik mondjuk szülőkkel vannak, azoknak is nagyon nehéz, mert a szülők nincsenek abban az állapotban, ők maguk se ismerik az országot, nincsenek olyan anyagi kondíciók között, és így tovább, szóval az nekik egy nagy ajándék.
Hát így van, az a helyzet, hogy ezt azért a gyerekeknél folyamatosan tapasztaljuk, hogy az, hogy a családban mi van, az ugye rájuk nagyon, nagyon kihatással van. Ez onnétól kezdve, hogy mennyire biztos a lakhatás, mennyire látnak célt a felnőttek, itt látnak-e célt, vagy külföldön, megy egy folyamatos gondolkodás abból, hogy hol lenne jobb, ez mind hatással van a gyerekre. Azért ő alapvetően a többség az ugye családban lakik, a túlnyomó többség, ami nagyon jó, nagyon szerencsés, nagyon előnyös, viszont az összes nehézség, ami a családban megjelenik, azt ő is cipeli a vállán. És hát azt gondoljuk, hogy egy ilyen hetes kiszakadás, ez ebben is segít, hogy akkor így ezt le lehet tenni, ott lehet hagyni, most az van, hogy mi kint vagyunk az erdőben, ha esik, akkor az rossz, ha süt a nap, akkor az jó, és együtt próbáljuk meg ezeket a aktuális problémákon túllépni.
Igen, és a 15 éveseknek való problémákon, és nem a 60 éveseknek, vagy 40 éveseknek való problémákon. A kulturális különbségek, ugye Ramadánról beszéltünk, most húsvét van. Nyilván az is különbség, hogy az Ukrajnából érkező gyerekek ők keresztények, a többiek meg jellemzően nem, bár ha jól tudom, akkor a Balkánról is vannak azért menekültek, akik másfajta vallási szokásokat hoznak. Hogy lehet ezt összefésülni? Vagy gondolom, hogy ennek az eseménynek tárgya is volt ez.
Igen, ennek az eseménynek abból a szempontból nagyon érdekes háttere volt, hogy igazániból a három bőjt egybeesik, tehát a Magyarországon is ünnepelt nagybőjt, vagy tartott nagybőjt.
Hát a római katolikus.
Így van.
Az ortodox,
nem tudom, hogy mennyire tudott, számomra újdonság volt, hogy az ortodox húsvét, ez egyébként nem akkor van, amikor a mi húsvétünk, hanem egy héttel el van tolva, tehát az is később kezdődött. Nálunk egyébként a csapatban van etióp ortodox, akiknek meg aztán teljesen másfajta bőjtjük van, mint egyébként amit Magyarországon tartunk, és még a Ramadán. Tehát ez a három fajta bőjt jött itt egybe, és most kivételes alkalommal egyszerre történt. Ez ugye az ortodox meg a katolikus bőjtnél nem olyan meglepő, a Ramadán az ugye mindig változik, mert a naptár
más. És ritkán esik egybe a...
Igen, így van.
Néhány évente azt hiszem esik egybe.
Hát, sőt, ez valószínűleg lassabb, mert nagyjából egy hónapot tolódik minden évben előrébb. Tehát a Ramadán ugye a mi naptárunkhoz képest...
Mozgó ünnep mindenképpen, de egyébként a magyar, vagy a keresztény
a húsvét is
az, de,
igen,
de nem akkor, nem lehet decemberben a keresztény húsvét, igen. Az kétségtelen.
Viszont egyébként ilyen vallási alapon a csoportban soha nem tapasztaltunk ellentéteket. Tehát, hogy ilyesmi soha nem jött föl. Most volt például, amikor ugye most Ramadán leesett a vacsora, és akkor már srácok voltak, akik számolták vissza a perceket, hogy mikor van a bőjtörés, és akkor már gondoltam, hogy viszem ki a épp elkészült dolgokat, hogy na akkor egyetek egy kicsit. És oda mentem az egyik lányhoz, és akkor lány mondta, hogy nem, még nincs annyi idő. De hát mondom, de hát a srácok azt mondta, nem, nálunk még csak 15 perccel később van. Mert hogy a sítáknál és a szunnitáknál nem ugyanakkor megy le a nap, nem tudom, minden esetre nem pontosan ugyanúgy megy a naptár.
Melyik nap megy le?
Így van, és hát ez nem került elő soha. Tehát az, hogy ebből bármi, hogy valaki ortodox, valaki katolikus, valaki síta muszlim vagy szunita, ebből nálunk a kamasz csoportban soha nem került elő, amikor a múlt évben a legelső alkalommal, amikor ott tartottuk csak szűk körben ezt az iftár alkalmat, akkor az egyik legnagyobb főgyőzéskéző egy kameruni keresztény lány volt, aki itt segített nekünk. Ezek soha nem kerültek elő.
útszélen.
Mindjárt visszatérünk a menekült kamaszokhoz, csak hadd álljon itt egy kis értelmezés. A keresztény nagybőjt a húsvét előtti 40 napos előkészületi, bűnbánati időszak, a hamvazó szerdától húsvétig tartó bőti idő. Ma a katolikus egyházban a bőjt előírása az, hogy a 18 és 60 év közötti emberek bőjt idején naponta csak háromszor étkezhetnek, lehetőleg nem jól lakva, és pénteken kifejezetten tartózkodniuk kell a húsételektől. A ramadán kicsit rövidebb, 30 napos, viszont jóval szigorúbb, bár régebben a nyugati és a keleti keresztények is jóval több önsanyargatást tartottak a megtisztulás eszközének. A muszlimoknak ugyanis napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, nemi élettől, kerülniük kell a dühöt, az erőszakot, az irigységet, a vágyat, a pletykát. Felmentés csak a 14 év aluli gyerekek, az utazók, a terhes és szoptatós anyák, a csatában harcolók és a betegek kapnak. Mivel a bőjt a napjárásától függ, az északabbra fekvő országokban rosszabbul is járhatnak, főként ha nyárra esik a ramadán, akkor akár hajnali 3 órától este 9-ig is érvényesek lehetnek a tilalmak. Napnyugta után viszont csoportos étkezést, iftárt tartanak, ahova meghívják a családtagokat és a barátokat. Mind a keresztény, mind a muszlim hagyományok közé tartozik, az ima mellett ilyenkor a szegények megsegítése is.
Útszélen.
És ismerik egymás szokásait, illetve egymás kajáit?
Nem. Nem, ez teljes újdonság. Az a helyzet, hogy azért azok, akik, úgy is neveztem most a szakács, hogy levantei országok, tehát, hogy Líbia, Szíria, Palesztin, ez a konyha, ez elég hasonló, ott elég hasonló dolgokat esznek. De nagyon érdekes volt, hogy számomra az volt, hogy például a humusz, azt eszik a Közel-Keleten, akkor az afgán gyerekek is biztos szeretik. Az afgán gyerekek abszolút nem ismerték, hogy mi az, hogy humusz. Tehát, hogy még ott sincs ilyen átjárás. Mondjuk egy ukrán konyhához képest, meg aztán teljesen más, annyira más, mint mondjuk a mi konyhánkhoz képest. Ami nagyon vicces volt, amikor most készültünk erre az alkalomra, akkor előkerült az, hogy milyen sajátosságok vannak, és akkor az egyik irány mondta, hogy olivé és saláta. Kiderült, hogy ez nagyjából a mi francia salátánknak felel meg, amit, mint megtudtam, csak mi hívunk francia salátának, mert a legtöbben vagy orosz salátának, vagy hús salátának hívnak, és kb. Majdnem ugyanez a recept megjelenik az ukránoknál. Tehát, hogy vannak ilyen átfedések, de azért alapvetően az alapanyagok, meg nagyon-nagyon sok minden az eltérés más. És hát ez is egy jó alkalom volt, hogy így megismerhessék egymás ételeit.
Igazán gondolom, hogy a menekült gyerek, vagy a szülők nélkül levő gyerekek talán a magyar konyhához szoknak lassan hozzá.
Igen, hát ott azért az is fontos, hogy ki milyen családban nő föl, igen, az biztos, meg hát nagyon sokan a gyors éttermekhez szoktak hozzá esetenként, de mondjuk pont ennél a fiúnál, akiről beszéltünk, őnála a nevelőanya, akinél nevelkedik, ő félig iráni, félig magyar származású, így aztán ott aztán végképp keverednek az ízek, azt gondolom már, hogy van egy afgán háttér, van egy iráni háttér, meg egy magyar háttér, úgyhogy ő minden evő, azt gondolom így, ahogy táplálkozását tekintve.
A muszlim hátterű menekültek mennyire tartják a vallást? És mennyire adják át a gyerekeknek?
Hát nagyon. Mi azt tapasztaljuk, hogy nekem egy nagyon nagy élmény volt, amikor elkezdtem dolgozni a menedékben, még 2016-ban, hogy ameddig a mi kultúránkban a vallás azért nem elsődleges, azt gondolom, és inkább az, aki aktív vallás gyakorló, az a társadalom kisebb része, addig náluk ez a túlnyomó többség. Tehát, hogy akár a viselkedési normákban is ez annyira meghatározó, még akkor is, hogyha kevésbé vagyok aktív, nagyon-nagyon kevesen állítják magukról azt, hogy ők mondjuk nem tartják a vallásnak az előírásait, vagy nem vallásosak, ez egy törpe kisebbség. Tehát itt az, hogy Ramadán van, hogy ezt valamilyen szinten ünnep, hogy ezt megünnepeljük, hogy vannak különböző előírások, ezek azért így erősen megvannak. Ilyen eltérések vannak, hogy mondjuk ki hord kendőt, ki nem hord kendőt, vagy ezek talán a legszembetűnőbbek, de az, hogy én muszlim vagyok, és tartozok egy vallási közösséghez, ez azért szerintem nagyon-nagyon erősen megjelenik. És ezt azért valamilyen szinten a szülők át is tudják örökíteni, értelemszerűen a kulturális jegyekben lehetnek különbségek. Tehát az, hogy egy lánynak mi a szerepe abban az országban, ahonnét ők érkeztek, vagy a családon belül, illetve mondjuk egy magyar iskolai közösségben egy lány az hogyan működik, ebben lehetnek erős eltérések, de ez azt gondolom, hogy ez nem feltétlen van szorosan összefüggésben a vallási nézetekkel. Tehát, hogy akkor is, hogyha valaki nem hord kendőt, akkor is simán van úgy, hogy ő abszolút hithű muszlimnak tartja magát, mert nem ezen múlik.
Antropológiai különbségek végső soron. Igen. Egyébként ezen az esten, aminek a témája mégiscsak a bőt volt, voltak keresztény bőti dolgok is?
Igen, az a helyzet, hogy az egész próbált, azzal kezdtünk, hogy ez egy közös vacsora, ez egy támogatói vacsora, és ennek hátterében van a bőjt. Nagyon sok minden volt, ami húsmentes volt, pont azért, hogyha valaki a magyar húshagyó bőjtöt tartja, katolikus keresztény húshagyó bőjtöt tartja, akkor ugyanúgy részt tudjon venni a vacsorában. De azért nem volt annyira a bőjtre kihegyezve. Próbáltuk úgy időzíteni már a vacsorát, hogy ez a ramadáni bőjtörés után legyen, tehát hogy ezzel sem mentünk szembe, de igazániból azért ez egy érdekes dolog, mert azt tapasztaltuk, hogy a keresztény részvevő körében, és legyen akár ortodox, akár katolikus részvevő, valahogy a bőjt, az kevésbé volt központi. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes egybeesés volt, de azért, hogyha valaki kerestünk volna egy olyat a társaságban, aki azt magyarázza el, hogy neki miért fontos a bőjt, akkor ilyet nehezen találtunk volna, mert nem volt a csoportban ilyen. Hogyha azt akartuk volna kérdezni, hogy Ramadán van, és ez valakinek miért fontos, azt így láttuk volna. Ez valahogy most így esett egybe, lehetett volna az is, hogy olyan is van a csoportban, akinél ez a keresztény bőjt, ez központi.
És mondjuk kulturálisan így megismerkedhettek a résztvevők ezeknek a bőti szokásoknak, a kaja elkészítéseknek a lényegével, tehát hogy mennyire volt ez ilyen ismeretterjesztő, vagy hogy is mondjam, egymást ismerjük meg?
Volt, igen. Az este egyik pontja az volt, közvetlenül a vacsora előtt, és egy kicsit ezzel húztuk az időt, hogy még éhesebbek legyenek az emberek, hogy...
Szegény muszlimok úgy csináltak egész nap semmit.
Így van. Hogy egy kvízt állított össze az egyik kollégánk, és akkor ennek a kvíznek a révén ismerhették meg ezeket az ételeket az ott lévők. Ezek alapvetően a kvíz azokról az ételekről szólt. Nagyjából azt hiszem, hogy 7-8 különböző étel volt a vacsorában, két leves, aztán főleg ilyen más-más ételek, hogy ezeknek milyen összetevőik vannak, hogy ezek hogyan kapcsolódnak akár ehhez az időszakhoz. Tehát ebben a kvízben volt leginkább ez a háttér, illetve közvetlenül a vacsora előtt a főszakácsaink, ők bemutatták, hogy konkrétan mi az, ami készült, és mi az, amiből kóstolhatnak az ott lévők.
Zárójeles kérdés, könnyű volt beszerezni az alapanyagokat?
Hát az utóbbi időben szerencsére már vannak olyan kapcsolataink, hogy ez könnyebb. Nagyon, nagyon jó érzés volt. A múlt évben körbejártuk azokat a boltokat, ahonnét vannak ügyfeleink, külföldről érkezett ügyfelek, akik valamilyen vállalkozást visznek, hogy esetleg nem támogatnának-e. És az idén pedig az egyik kamasz résztvevőnk mondta azt, hogy az ő édesapja egy ilyen nagy raktárközpontban dolgozik. Ez az Oriental Food raktár volt, ahol nét nagyon kedvesen azt mondták, hogy mi nagyker áron szerezhetjük be az alapanyagokat, és tényleg az volt, hogy elmentünk egy listával, és segítettek mindent összeszedni, ami kellett. Úgyhogy ez ilyen módon már nagyon jól bejáratott volt. Talán az ukrán oldalról az összetevőket ezt egy picit nehezebb volt beszerezni, mert kevesebb ukrán boltot ismerünk.
Még két dolog, az egyik az, hogy milyen visszajelzések érkeztek.
Hát nagyon pozitív. Én azt kell, hogy mondjam, hogy szóban is, többen ott a vacsora után visszajeleztek, de ma például egy elég nagy álláskereső közvetítő cégnek a feje írt, hogy ő részt vett a vacsorán, és hogy nagyon jól érezte magát, és hogyha valamikor ennek az online platformnak a szolgáltatásait szeretnénk igénybe venni, akkor ő azt gondolja, hogy minden további nélkül, és nagyon szívesen segít, mert azt gondolja, hogy annyira jó volt ez a cél, és ez az eszköz, amit ehhez használtunk, hogy támogatást szerezzünk, hogy ő nagyon szívesen támogatna másként is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó visszajelzések voltak.
És elszippantja a menedéknek, a munkatársait, szakácsnak.
Reméljük, hogy nem, ellenben abban viszont látom az együttműködés lehetőségét, hogy mi ugye elég sok külföldivel állunk kapcsolatban, akik sok esetben állást keresnek, és az, hogy ők találkozzanak a magyar munkaerőpiac felvételi igényeivel, az meg egy cél a menedékben, úgyhogy ebben akár még a jövőben lehet, hogy más jellegű pozitívum is kisülhet.
És akkor ugye az volt, hogy megvolt ez az est, ez tulajdonképpen azománygyűjtő est, vagy a féle dolog, akkor mi a folytatás, hogy lesz ez így? kik támogatnak, és így tovább, kik hova tudnak belépni, akik támogatni szeretnének, úgy értem, hogy találják meg azt a felületet, ahol majd ezt el tudják juttatni.
Az a helyzet, hogy ugye ez az este ez megtörtént, de igazándiból mind a Kamasz Klub számára, mind magának az egyesületnek a számára nagy örömmel fogadjuk a támogatásukat. A menedek.hu honlap, ez az egyesület honlapja. Itt két kattintás lehet oda az ember oda jutni, hogy hogyan tud adományozni. Ez nagyon sokat jelent egyébként, főleg a programok megvalósításában. Tehát abban tudnak nagyon sokat segíteni az emberek, hogy az alapvetően szociális munkánkat, azt másfajta szponzorációból tudjuk végezni, de az ilyen különleges programok az, hogy el tudjuk a gyerekeket vinni korcsolyázni, vagy bárhová, ebben nagyon sokat tudnak segíteni az adományok, amik érkeznek hozzánk. Úgyhogy ez az egyik dolog.
Gondolom nem csak pénz, hanem korcsolyapálya is ajánlhat fel, vagy nem tudom én, sátorból sátrat.
Ez így van. Nagyon, nagyon jó példáink vannak erre is, de például, hogyha valaki azt mondja, hogy neki nyári tábor helyszíne van, és szívesen fogad a fiatalokat. Ez egy óriási felajánlás, ami nem pénzben, de nagyon nagy segítség. De akár tényleg így is, hogyha valaki nem tudom lovagolni, tud tanítani gyerekeket, ahová egyébként nem tudnánk eljutni, mert általában ezek olyan drága programok, vagy épp egy trampolin park, ezeket is nagy-nagy szeretettel és örömmel fogadjuk, úgyhogy bármilyen ilyen felajánlásnak nagyon örülünk.
És nem lanyhat az embereknek az ilyesfajta adományozási kedve?
Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból. Hogyha például az ukrán háborút hozzuk fel, akkor az látható volt mindenképpen, hogy amikor kitört a háború, és amikor nagyon sokan érkeztek, akkor ennek az egésznek volt egy megugrása. Ez ugye mindenhol központban volt, a médiában mindenhol. De azt gondolom, hogy jó érzésű emberek, akik azt érzik, hogy ők segíteni szeretnének, ők mindig lesznek, mindig voltak, és vannak is, és ha nem is akkora nagy, nem tudom, lakásfelajánlások meg egyebek kerülnek előtérbe, de azért mi azt érezzük, hogy fixen azért vannak olyan támogatók, akik ezt szem előtt tartják. És még mindig most ugye ez egy érdekes dolog, mert azért az, hogy vannak menekültek, az biztos, hogy a mostani ukrán háború ezt előtérbe hozta. Előtte azért lehet, hogy ez nem volt ennyire előtérben, de azért azt is érezzük, hogy ha egy hely nyit, akkor ő nem biztos, hogy csak az ukrán menekültek felé nyit, hanem sok esetben azt mondja, hogy persze, hát hogyha hoztak rászoruló gyerekeket, akkor mi őket próbáljuk segíteni és támogatni, és ez egy jó érzés.
És egymás segítik, tehát a már megkapaszkodott menekültek, akiknek van valami egzisztenciájuk, volt ez a bolt egy példa erre, de hogy ez mennyire jellemző, hogy a közösségek úgy maradnak, hogy aki frissen jön, az már több segítséget kap attól, aki már régebben itt van.
Én azt gondolom, hogy ez úgy működik, ez semmiképpen nem menekültségi alapon, hanem azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a diaszpóra az így tud működni, ahogy ezt látjuk más országokban is. Tehát, hogyha van itt egy közösség, az már tud azért abban segíteni, hogy egy újonnan érkezettől elhelyezkedjen. Ennek ugye az is egy fontos része, hogy maga az adott közösség az mennyire beágyazott itt. Látható volt például, hogy ugye az ukránok, mint bevett nemzetiség Magyarországon, nekik azért léteztek egyesületeik, civil szervezeteik már a háborút megelőzően is, illetve azért nagy számban voltak jelen ukrán állampolgárok korábban is, akár a magyar munkaerőpiacon. Tehát ott azért azt gondolom, hogy van egy kiépült rendszer.
Meg vannak magyarok, tehát már láttak magyart egy részük, legalábbis nem feltelen.
De ez azért más szinteken is működik. A menedéknek februárban volt egy nagy-nagy rendezvénye, több mint 100 fős, 150 fős volt talán, ahol kifejezetten az volt a cél, hogy azok a külföldiekből létrejött civil szervezetek, akik Magyarországon működnek, azok tudják megmutatni magukat, illetve egymással kapcsolatot létesíteni. Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon magas szintje a szerveződésnek, de ezt is jó volt látni, hogy igen, van olyan, hogy egy külföldi közösség, akár ez lehet, hogy egy nemzeti közösséget jelent, de lehet az is, hogy külföldi diákok közössége, akik különböző országba jöttek, de ők valahogy eljutnak arra a szintre, hogy ők közösen tudjanak érdeket képviselni, mert azt gondolom, hogy ez egy fontos szintje az integrációnak. Ugyanakkor egy másik szinten, mondjuk, hogyha itt valaki egy hatékony bizniszt, vagy egy jól működő üzletet hoz létre, akkor azért az jellemző, hogy sok esetben a saját országból érkezettek, azok valahogy jobban tudnak kapcsolni ehhez, sokszor a nyelvtudás szempontjából is. Tehát, hogy nagyon érdekes volt például az Oriental Foodnál, hogy amikor odaérkeztem, akkor körülöttem mindenki beszélt arabul, és amikor valamit nem értettem, akkor mindenki beszélt magyarul is. És hogy ez nekem azt is mutatta, hogy az integrációnak is egy elég magas szintjén áll a cég, ugyanakkor viszont azért próbálja segíteni azokat, akik hasonló kultúrkörből érkeztek. Ez mondjuk ebben azért benne lehet az is, hogy mindazok az ételek, mindazok az ízek, amiket ők értékesítenek, azokhoz azért lehet, hogy jobban értenek azok, akik ilyen országból származnak, de az biztos, hogy azért ez működik. Szerintem ezt a gyroszosoknál is láthatjuk, ha az ember végig megy a körúton, hogy azt mondjuk, hogy ez török, de lehet, hogy rég szír, vagy bármi más, és az, hogy kik dolgoznak ott meg lehet, hogy szimán afgán gyerekek dolgoznak, már gyerekek, fiatal felnőttek dolgoznak ott, de hogy azért van egyfajta ilyen segítség is, illetve igen.
Szoktak olyat kívánni, hogy boldog Ramadán?
Igen, és ezt úgy kívánják, hogy Ramadán Mubarak, vagy Ramadán Karim.
Attól függően síta, szunita?
Ezt nem sikerült megállapítanom, az egyik az inkább a perzsához közelít, a másik inkább az arabhoz, de kiderült, hogy például, nem tudom, Irakban kívánják így is, meg úgy is.
Akkor kívánjunk mi is ezt, meg boldog húsvétot is mindenkinek. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Útszélen.
Ramadán és nagybőjt egy időben ünneplő muszlim és keresztény menekült kamaszok egy adománygyűjtő vacsorán. Afgán, iraki és ukrán ételek egyaránt szerepeltek a menüben. A cél az volt, hogy minél jobban megismerjék egymás bőjti és ünnepi szokásait, továbbá, hogy a befolyó támogatásokból majd közösen táborozhassanak. Lakatos Zsombort, a menedék migránsokat segítő egyesület szociális munkását hallották. A műsort a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, további boldog húsvéti ünnepeket kívánok. Józsa Mártát hallották.
Útszélén. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.